Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 161. dicséretünk első verszakát. 161. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, és énekeljük a 162. dicséretünk 3-tól 7. verszakáig, tehát a 162. dicséretünk 3., 4., 5., 6. és 7. verszakát. A 3. verszak így kezdődik: Úgy kívánkozik mi lelkünk te szent igédhez. a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek a Királyok első könyvének 19. fejezetéből, a Királyok első könyvének 19. fejezetének első 8 verséből. Így szól Isten igéje. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt és elindult, és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai bért Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Isten tegye áldottá igéjét, hogy mi az ő szavának ne csak a hallgatói, hanem a cselekvői, megtartói is legyünk. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy megint itt lehetünk, és hogy megint hallgathatjuk a te ígédet. Köszönjük azt, hogy szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy készíts minket, hogy meghallhassuk a te üzenetedet. Megvalljuk neked, hogy Illés történetét hallva el kell gondolkoznunk, hogy hányszor futunk mi is képzetesen a pusztába. Hogy hányszor akarunk elmenekülni a te terveid elől. Hiszen milyen sokszor előfordul velünk is, hogy begubózunk, hogy nem nézünk rád, csak a lehetetlennek tűnő körülményeinkre, és kilátástalannak érezzük a helyzetet. Megvalljuk, hogy sokszor bizony mi is hamarabb kívánjuk a saját halálunkat, mint hogy hozzád fordulnánk segítségért. Urunk, taníts most minket jól kezelni az ilyen élethelyzeteinket. Segíts, hogy megtanuljunk jó helyre hozzád fordulni a megterheltségeinkkel. Urunk, láttasd meg velünk kegyelmedet. Szentlélek Isten, legyél közöttünk, te legyél az ige magyarázója, és te értesd meg velünk az üzenetedet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük 256. dicséretünk első 3 verszakát, 256. dicséretünk első verszaka így kezdődik, Irgalmazz Úristen immáron én nékem. Isten igéjét, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával üzenetét közöttetek ma hirdetni kívánom. Pál apostol korintusiakhoz írott második levelének 12. fejezetéből olvasom, a 12. fejezet 9. verséből. Így szól Isten igéje. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Foglaljuk el. Nemrégiben kaptam e-mailben egy karikatúrát. Hosszú lenne most az egészet felolvasni, ezért inkább csak röviden összefoglalom a lényegét. Egy férfi és egy nő, tehát egy házaspár esti tevékenységét mutatta be a levél írója. Az asszony bejelenti, hogy késő van, fáradt, ezért megy lefeküdni. Eközben férje ül a tévé előtt és nézi az esti műsort. Az asszony bemegy a konyhába, előkészíti a másnapi szendvicseket, elmosogat, feltölti a cukortartót, a reggeli kávéfőzéshez előkészíti a szükséges eszközöket, kitereget, betesz egy adag szennyest a mosásba, rendet tesz, megöntözi a növényeket, kiüríti a szemetest. Majd bemegy a hálóba. Ott ír egy rövid üzenetet az egyik gyerek tanárának, megírja a bevásárló listát, vizet önt a kutya tálkájába, majd megmossa a fogát, meggyőződik róla, hogy az ajtók zárva vannak, lekapcsolja a lámpákat, beállítja a másnapi ébresztőt, kikészíti a másnapi ruhákat, majd elmondja az esti imádságát. Ez alatt az idő alatt a férj kikapcsolta a tévét, körülnézett, kihirdette, hogy nincs semmi különösebb tennivaló, és ment lefeküdni. Minden egyéb gondolat nélkül fejeződik be az írás. Nem kell megijedni, nem a feleségek sanyarú sorsáról fogok beszélni, és biztos vagyok benne, hogy a férfiak is meg tudnák védeni magukat, és hogyha megkérdeznénk őket, akkor hosszú percekig, vagy akár órákig is tudnák sorolni, hogy mi mindent csinálnak ők, miközben a feleségük csak pihen. Mégis ez a karikatúra jól példázza azt, hogy korunk emberére mennyi feladat hárul, akár csak otthon is. És mennyire teljesíthetetlennek érezzük ezeket, és mennyire erőtlennek érezzük magunkat ahhoz, hogy mindezeket a feladatokat teljesítsük. Erről szól alapigénk üzenete. Az erőtlenség, mely által Krisztus ereje végbe megy, minden emberi erőtlenségre utal. Pál apostol esetében ez egy betegséggel volt összefüggésben, ezt a szövegkörnyezetből megtudhatjuk. Egy betegség volt az a tövis, amely gyötörte őt. Sajnos nem tudjuk, hogy pontosan mi volt ez, de azt tudjuk, hogy annyira gyötörte őt, hogy emiatt háromszor is kérte az Urat, hogy távozzék az el tőle. És az Úr válasza az az ige volt, amit én is felolvastam. Ha mi nem is vagyunk betegek, mint az apostol, mégis szól hozzánk is ez az ige, ugyanis, mint mondtam, minden emberi erőtlenségről szól. Mi is nagyon súlyos terheket cipelünk. Tele vagyunk gondokkal, problémákkal, megoldásra váró kérdésekkel, teljesítésre váró feladatokkal. Hiszen több helyen is meg kell felelnünk. Meg kell felelnünk a munkahelyen, diákként az iskolában, a családban, és hívő emberként még a gyülekezetben is. És ezek az életterületek mind-mind 100%-ot követelnek tőlünk. Hogyha ezeket összeadjuk, akkor már legalább 300%-nál tartunk. Nem csoda, hogy sokszor úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, hogy összeroskodunk a terheink alatt. Mindannyiunk élete erőnkön felül való út, megpróbáltatás. Erőnkön felül való küldetés teljesítése. És ezzel a ténnyel mindannyiunknak szembesülnie kell. A kérdés csak az, hogy mit teszünk akkor, amikor erre rájövünk. Mit teszünk, amikor úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább, hogy nem tudjuk tovább hordozni feladatainkat és terheinket. Hadd soroljak néhány olyan próbálkozást, ami jellemző talán ránk is. Az első reakciónk talán az szokott lenni, hogy akár gondolatban, akár szóban is kijelentjük, hogy itt csak én dolgozom, itt nincsen senki más, aki segíteni a munkát, egyedül én vagyok az, aki tolja előre a szekeret. Gyakorlatilag egymásra mutogatunk, és egymást okoljuk a mi erőtlenségünkért és a mi túlterheltségünkért, hiszen a többiek nem végzik a feladatukat, nekünk is az ő feladataikat kell végeznünk, és emiatt van ennyi dolgunk, emiatt vagyunk ennyire túlterheltek. Való igaz, hogy vannak emberek, akik mások gondjait is cipelik, de az az érzésem, hogy ennél jóval többen szoktunk erre panaszkodni. És a panaszkodás kapcsán már ott is vagyunk a következő ilyen útvonalnál. Beindul a panaszáradat. Panaszkodunk, hogy sok a dolgunk, nem tudjuk ezt vagy azt megtenni. És ezzel beindul egy licitálási folyamat. Mindenki még rálicitál a másik ember panaszára. Az még hagyján. Nekem 2-vel több leadandóm van az egyetemen. Nekem több gyerekem van. Nekem, én nem 8 órában dolgozom, hanem 12 órában. Nekem még súlyosabbak a terheim. És beindul a vég nélküli vita a legleterheltebb, legerőtlenebb ember címért. Máskor a feladatainkat egyszerűen másokra terheljük. Elmondjuk 100 meg 100 embernek, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy milyen erőtlenek vagyunk, és várjuk, hogy ez majd segít rajtunk. Talán a másiknak majd eszébe jut, hogy valamit meg kéne tennie helyettünk. Vagy talán majd ő megoldja a problémánkat. Esetleg mond valami bíztatót, valami bátorítót. Vagy van valami ötlete, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni ezt a helyzetet. Néha elmenekülünk a feladatok elől. Tudjuk, hogy mi minden vár még ránk, tudjuk, hogy ez nagyon sok, ezért a biztonság kedvéért egyiket sem kezdjük el, hanem belekezdünk valami egészen másba. Valami olyanba, ami kevésbé kötelező, ami inkább egy lehetőség, és ami utána kifogás lehet, hogy miért nem a többi dolgunkat végezzük. Megint máskor annyira soknak tűnik a teher, hogy szinte leblokkolunk. Bénító hatással vannak ránk az előttünk tornyosuló feladatok, és miközben tudjuk, hogy mi mindent kéne csinálnunk, nem teszünk semmit, csak ülünk egy szoba közepén, egy széken, bámulunk magunk elé, és arról elmélkedünk, hogy milyen sok dolgunk van. Vagy, hogy még egy lehetőséget említsek, az is sokszor előfordul, hogy elnyomjuk magunkban ezt az érzést. Ez aztán sokszor állandó idegességet és feszültséget von maga után, amit persze a környezetünkben élők nem értenek, hiszen látszólag nincs semmi problémánk, minden megy a maga medrében. Csak egyedül magunkban kínlódva próbálunk valamiféle megoldásra jutni, erőt venni magunkon és folytatni a feladatokat. És lassan megjelennek életünkben a pszichoszomatikus betegségek első tünetei. Mi a közös mindezekben a reakciókban? Minden esetben, kimondva vagy kimondatlanul, ott van az elég. Bennünk van, hogy elég volt, nem bírjuk tovább. Valamit tennünk kell, valamin változtatni kell azon, hogy tovább tudjuk folytatni az életet. Elég volt, ez már túl sok, ennél többet nem bírunk. Ennél többet már nem tudunk teljesíteni. Nem mindegy azonban, hogy hol és hogyan hangzik el ez az elég. Pál apostol is kimondta, hogy elég. De nem akárhol. Nem a korintusi gyülekezetnek panaszolta, hogy nem bírja már ezt a betegséget, és nem bírja ezt a sok terhet, ami ráhárul. Egészen más tett. Imádságban kérte az Urat, hogy távozzon el tőle súlyos terhe. És itt van a lényege a problémáink, gondjaink és túlterheltségünk kezelésének. Bárhogyan is próbáljuk elkerülni vagy menekülni a kezelés alól, bárhogyan is próbáljuk a gyengeségünket mederbe terelni, el kell jutnunk arra a pontra, hogy kimondjuk, hogy elég. De ezt az Úristennek kell kimondanunk. Csak az Isten előtt kimondott elégből következik folytatás. Csak az Isten előtt kimondott elégből van tovább lépés. Egy ilyen történetet olvastunk az Isten tisztelet elején a hosszabb felolvasott ige szakaszban. Itt Illés prófétáról hallottunk, aki az üldözések terhe alatt megfáradva elment a pusztába. Ott leült egy rekettye bokor alá, és kimondta Istennek a legsúlyosabb mondatot, ami elhangozhat. Elég most már, Uram, vedd el életemet. A próféta szó szerint a saját halálát kívánja, annyira súlyos terheket cipel. Utána ráadásul lefekszik és elalszik. És olyan mély depresszióba süllyed, hogy ebből az állapotából még egy csoda sem képes arra, hogy kimozdítsa. Hiszen ott van a puszta közepén, teljesen egyedül, és megjelenik mellette az Úr angyala. Ételt készít neki a semmiből, fölkelti és megeteti. És a próféta mit csinál? Ott marad, visszafekszik és újra elalszik. Milyen jellemzően emberi ez a reakció, ez az elsüllyedés a depresszióban, ez a kimozdíthatatlanság. De az Úr újra szól hozzá. Felkelti, megint eszik és elküldi, menjen, hiszen erején felülvadó út áll előtte. Illés és Pál apostol példáján keresztül láthatjuk, hogy milyen ereje van az Isten előtt kimondott elégnek. Isten válasza ugyanis az emberi elégre egy másik, egy sokkal hatalmasabb elég. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez a másik elég, ez az isteni elég, ez pedig a kegyelemről szól. Ehhez a válaszhoz azonban ki kell tudnunk mondani Isten előtt, hogy elég volt, hogy nem bírom tovább, és ezzel be kell ismernünk előtte a saját gyengeségünket és erőtlenségünket. Az önmagát erősnek látó ember ugyanis álomban él. Az ilyen ember folyamatos készültségben van, hogy megvédje önmagát. Aki a maga erejében bízik, az számol azzal, hogy az Úr csődöt mondhat. Az ilyen mondja ugyan, hogy az Úrban bízik, mégis megalkotja a B-tervet arra az esetre, hogyha mégsem úgy jönnének össze a dolgok, mint ahogyan ő eltervezte. Az ilyen embernek Istenre, a maga tervei megvalósításához van szüksége. Nem ilyen ember volt azonban Pál apostol, nem ilyen ember volt Illés próféta sem. Ők ugyanis nem álmodozók voltak, hanem két lábbal álltak a földön, vagyis az Isten kegyelmében. Az apostol kérésére Isten válasza az volt, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És az apostol megértette, hogy egyedül ő a maga erejével semmire sem megy. Ennek a kegyelemnek nincs szüksége kiegészítésekre, nincs szüksége emberi erőre, a mi praktikáinkra és ötleteinkre. Isten azokkal az emberekkel tudja a legnagyobb eredményeket elérni, akik ebben a kegyelemben tudnak bízni, és akik rámerik hagyni magukat erre. Az ilyen ember ugyanis tisztában van a maga gyengeségeivel, és a maga korlátaival, és saját esendősége révén isteni csodák részesévé lehet. Aki ugyanis Isten előtt belátja saját gyengeségét, az emberi erőtlenséget, az megtapasztalhatja ennek ellentétét is, Isten erejét, amely sokszor éppen az ő általa tett csodákban nyilvánul meg. Isten ereje gyengeségünket erősségre fordítja. Az Isten előtt kimondott emberi elégből a kegyelem isteni elégje fakad. Ha beleolvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe, a Pál apostol életével foglalkozó történetekbe, figyelemmel kísérhetjük ennek a kegyelemnek a működését. Ezekben a történetekben csodálhatjuk, hogy mit jelent az apostol életében ez az elég, amiről Krisztus beszél neki. Ennek az elégnek olyan hatása van, hogy olyan ereje van, hogy hatására ezrek térnek meg az Úrhoz. Olyan erő lakozik benne, hogy a beteges apostol túlél egy hajótörést, túléli a börtönt, sőt, ami a legmegdöbbentőbb, túléli azt, hogy megkövezik. És minden akadályt leküzdve megy, vagy inkább jön, és elhozza az evangéliumot Európába. Ez a kegyelem működött Illés történetében is. Ez adta meg az erőt neki, hogy annak az ételnek az erejével 40 napon keresztül és 40 éjszakán keresztül folyamatosan menjen, és hogy teljesítse az Úrtól kapott emberi erőn felül való küldetését. Pál apostol és Illés útja is emberi erőn felül való út volt. Isten ereje mindig az emberi erőtlenségben nyilvánul meg a leglátványosabban és a leginkább kézzelfoghatóan. Mindig abban az időben, amikor az embereknek már nincsen más reményük, és ezt be is látják. Akkor, amikor minden kilátástalan, amikor minden elveszni látszik, amikor minden összeomlik, nincs támasz, és nincs hová menekülni. Mindig ezekben a krízis helyzetekben, amikor kimondjuk Istennek, hogy elég volt, nem bírunk már több terhet elviselni. Luther Márton életveszélyes viharban találta meg az Urat. A két világháború kilátástalansága ébredést szült, ébredést hozott maga után. És talán az egyéni életünkben is tapasztaltunk már ilyet, és még tapasztalhatunk is nagyon sokszor, hogy amikor a legerőtlenebbnek érezzük magunkat, akkor van hozzánk legközelebb Isten kegyelme. Az Úr nekünk sem szán nehezebb utat, mint az apostolnak és Illés prófétának szánt egykor. A mi megterheltségünkről is tud, ahogy az övékéről is tudott. Ismeri a képességeinket, látja gyengeségeinket, és sokkal inkább tisztában van a saját határainkkal, mint mi magunk. Ha neki mondjuk el imádságban gyengeségünket, hogyha ő előtte mondjuk ki azt, hogy elég volt, nem bírjuk tovább, akkor ő válaszolni fog nekünk a másik eléggel. Elég nekünk az ő kegyelme. Az a kegyelem, ami elég volt Pál apostolnak ekkora tetteket véghez vinni, és ami elég volt Illésnek arra, hogy 40 napig és 40 éjszakán keresztül folyamatosan menjen, elég lesz nekünk is a problémáink megoldására. Bármivel is legyünk megterhelve, az Úr kegyelme elég annak hordozására. Merjük magunkat rábízni erre a kegyelemre. Mert ez a kegyelem elég mindenre. Elég arra is, hogy erőt és reménységet adjon nekünk a legnehezebb helyzeteinkben is. Mondjuk el bátran Krisztusnak imádságban gondjainkat. Mondjuk el neki bátran, hogy elfogyott az erőnk. Mondjuk ki neki, hogy erőtlenek vagyunk. És ennek vállalása nyomán mennyei erőforrások nyílnak meg előttünk. Elkezd működni az életünkben Isten kegyelme. Válaszoljunk Istennek, Isten megszólító szavára a 240. dicsérettel. Énekeljük végig a 240. dicséretünket. Első verszaka így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek.
Thank you.
köszönjük neked ezt a csodálatos, erőtadó kegyelmet. Köszönjük, hogy ezt nem csak néhány embernek szántad, hanem mindenkinek. Köszönjük, hogy nem csak a bibliai szereplők élhették át, hanem mi is átélhetjük. Ennek tudatában hadd vigyük most elé terheinket. Kérünk, adj erőt azok elviselésére. Segíts nekünk megfelelni ott, ahol meg kell felelnünk. Adj erőt végezni mindennapi munkánkat. Adj erőt családjainkhoz, a gyülekezeti szolgálatokhoz. Tudjuk, hogy te látod mindazt, amivel küzdünk. És tudjuk, hogy te már elkészítetted a kiútat, kiúttalannak látszó helyzeteinkből. Köszönjük azokat a csodákat, amelyeket veled együtt átélhetünk. És kérünk, hogy részeltess minket minél több ilyen csodában. Így legyél velünk kegyelmeddel az elkövetkező héten, és életünk minden napján. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg néknek ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akikkel vétkeztünk. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki.
Figyeljünk együtt gyülekezeti életünk hirdetéseire. Mindenek előtt hirdetem az elkövetkező hét gyülekezeti alkalmait. Hétfőn este 7 órakor megtartjuk keresztkérdések kurzusunkat. Szerdán délelőtt 9 órakor nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órakor biblia óra. Pénteken délután 3:30-kor konfirmációs órát tartunk. Este 7 órától pedig ifjúsági bibliaórát és bibliakört is. Egy hét múlva, vasárnap 10 órakor ismét lesz istentisztelet, ha Isten is éltet bennünket, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti teremben lesz gyermekistentisztelet. Külön csoportban vannak most már az óvodások és az iskolások, és gyermekmegőrzés is van a kisebb gyermekek részére. Délután 4 órakor, jövő héten vasárnap pedig családi istentiszteletet is tartunk. Várjuk rá sok szeretettel főként a kisgyermekes, illetve hittanos gyermekes családokat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem, hogy november 22-én és 23-án a keresztkérdések kurzusunkra járó csendes hétvégéje lesz Balassagyarmaton. És erre a hétvégére várjuk azoknak a jelentkezését is, akik nem járnak ugyan a kurzusra, de szeretnének eljönni erre az alkalomra. Tehát bárki jelentkezhet. Hirdetem, hogy még mindig várjuk a testvérek írásait karácsonyi hírlevelünkbe. Elsősorban a mit jelent nekünk a karácsony kérdéssel kapcsolatban, illetve a mögöttünk álló ünnepségsorozatról is várjuk az írásokat. Hirdetem, hogy nyílt nap lesz a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán. 2008, tehát idén november 20-án reggel 9 órától lehet jönni a hittudományi kar épületébe, és be lehet ülni az órákra is az érdeklődőknek. Ha tudunk valakiről, aki elmélkedik azon, hogy a teológiára jelentkezzen el, annak nyugodtan adjuk tovább a hírt. Hirdetem azt is, hogy november 22-től egy hétig gyülekezeti gyakorlaton, gyülekezetünkbe jön Virág Balázs másodéves teológus hallgató. Ez azzal fog járni, hogy mindenféle gyülekezeti alkalmakra be fog ülni, ezért ne lepődjünk meg majd, hogyha esetleg a nyugdíjas körön egy fiatal fiúval találkozunk, hanem fogadjuk őt sok szeretettel és segítsük, hogy minél jobban megismerhesse gyülekezetünket. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Szappanos Imrétől, aki 1956. július 16-án Dévaványán született, és ezesztendő október 24-én Budaörsön hunyt el. Isten vigasztalását kívánjuk a megszomorodott szívű testvéreinknek. Hirdetem az adakozás lehetőségét, most különös tekintettel arra az zárt lépcsőházra, amit itt oldalt a viccesen művészbejárónak nevezett lépcsőnél szeretnénk kialakítani. Ez már nagyjából kész van, az üvegezés munkálatai még hátra vannak, és erre várjuk az adományokat a diakónia feliratú perselyünkben. Záró énekül az áldás előtt énekeljük a 254. dicséretünk első 5 versszakát. 254. dicséretünk első 5 versszakát énekeljük tehát. Az utolsó versszakot majd fennállva. Az első versszak így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!